60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazinműsora.
Köszöntöm Önöket 2025 első magazinjában. Stábunk nevében minden kedves hallgatónknak szerencsés, örömteli új évet kívánok. A mai szerkesztőt, Somogyi Ágnest hallják. 2025-tel a 60-on túl magazin a 16. évébe lépett. Ez bizony szép kor egy műsor életében. Voltak változások ez alatt az idő alatt. Hosszabb lett a műsoridő, ma már online felületen hallgathatják az adást. A lényeg az, hogy szeretettel készítjük ezt a műsort mind az öten, hónapról hónapra. Keressük, kutatjuk, hogy mi is érdekelhetné a mi hallgatóinkat. A mai adás ismétlésekből áll. Az elmúlt év vagy évek anyagaiból mindenki azt választotta ki, ami valamiért különös élményt okozott számára. Kezdjük Kéri Júli választásával. A Kincsvadászok című tévéműsorban tűnt fel neki Megyesi Balázs műtárgy szakértő egyénisége. Beszélgetve vele pedig egy nagy tudású, ambiciózus, segítőkész embert ismert meg személyében.
Sok a kedvence volt télen a Kincsvadászok című műsor az egyik kereskedelmi csatornán, ahol azt hiszem, hogy nagy népszerűségre tett szert mai vendégem. Megyesi Balázs, akit azóta is szeretem volna megkérdezni, hogy honnan van ilyen hatalmas tudása.
Először is nagyon szépen köszönöm a riportot. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. A kérdésére a válaszom, hát tanulni kell folyamatosan. Tehát én örök tanuló vagyok, mai napig tanulok. Tényleg 10 éves koromtól ebbe a világba élek, ez a mániám, ehhez pedig az kell, hogy folyamatosan tanuljak. Szerintem a legfontosabb az, hogy az ember mindig edukálja önmagát, és hát én nekem nagyon szerencsés helyzetben vagyok voltam, hogy a nagyon nagy szakértők, az old school iskola, ahogy most az új generáció mondja, azokat személyesen ismertem, és úgy kellett elképzelni, hogy 18-9 évesen, ugye én az ELTÉ-re művészettörire jártam, elmentem, hogy jó napot kívánok, ez még tényleg az a korszak, amikor az interneten már e-maileket írtunk, de még azért a kapucsengőkre rá voltak írva a valódi nevek, akkor becsengettem, jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, volt nagyon jó pofa a névjegykártyám, már én emlékszem, és szeretnék szakértő lenni. Soha nem volt olyan szakértő, aki rám zárta volna az ajtót. És,
mert egy ilyen emberi közeledés volt.
Maximálisan, és én úgy kezdtem ezt az egészet, hát most Nyíregyházáról feljöttem Budapestre, egy BKV térképet vettem 470 forintért, hogy jó, hát itt vagyok, és akkor gyakorlatilag mi történik majd. Az Üllői úton volt Jutka nénéknek egy kicsike régiségboltja, abba az irányba elmentem teljesen véletlenül, bementem, kezdjük csókolommal, és mondtam, hogy segítsen már nekem, hogy kihez kell menni, és olyan szeretettel fogadott, és elkezdődtek egy telefonszámok, egy telefon, két telefon, három telefonszám, és akkor mindenkihez sikerült eljutnom, maga az egyetemi tanáraimtól megkérdeztem, hogy én úgy jártam oda az egyetemen, hogy én nem biztos, hogy épületekkel szeretnék foglalkozni, hanem műtárgyakkal szeretnék foglalkozni, és mindenkitől kaptam egy-egy telefonszámot, és mindenkihez elmentem, vagy megkerestem őket. Ezek nagyon, hát már nagyon sokan sajnos nem élnek közülük, nagy szakértők voltak, és akkor hát akkor jó, akkor kicsi Baláska, akkor üljél le, és akkor elkezdtünk tanulni közösen. És annyira mai napig ez így van, hogy nem régiben, tehát az elmúlt egy évből is egy kérdésem volt egy műtárgyal, vagy egy műtárgy csoporttal kapcsolatban, úgy éreztem, hogy nem 100%-os a tudásom, 100%-os soha nem lesz soha senkinek, de például egy berlini kollégát megkértem, hogy úgy fogadjon már egy délelőtre, és akkor átmentem hozzá Berlinbe, volt egyébként más dolgom, és akkor ott átbeszéltük, hogy kell hozzáállni ehhez a témához. Van nagyon sok minden, amit nem értek.
Az remek, hogy mindig tanul, de az, hogy elraktároz mindent, és a kellő pillanatban elő tudja venni a régi tudását, ez valami különös képesség, nem?
Ha most bemegy egy orvoshoz, ő is latinul le fogja tudni mondani, hogy mi a problémája. Az, hogy folyamatosan napi szinten az ember benne van, így a rétegek folyamatosan épülnek, és hát előveszünk dolgokat, tehát hogy játékban maradni, ezt szoktam mondani, talán ez a legfontosabb, hogy fejben, játékban ott maradni.
Igen, de szóval nekem az volt a legkülönlegesebb példa, amikor a rejtőjelő önnyújtóról elmesélte a történetét. Tehát igen. Ahhoz olyan sok minden régi tudás kellett előszedni.
Nagyon érdekes volt ez a rejtőjelő öngyújtója, mert hogy én a tárgyakkal ott találkozom. Egy kamera átállásunk van, tehát van egy 3 perc felkészülési időm, tehát hogy ez így néz ki. És ott nagyon nagy fények vannak minden, és akkor elkezd az ember... Én azt szoktam mondani a diáknaimnak, én oktatok is, hogy felejtsük már el a szituációt, azt is, hogy ki hozza, azt is, hogy mi a környezet, koncentráljunk a tájra. És kicsit úgy kell ezt nézni, mint a lovaknál, amikor ilyen szemellenzőt tettek, hogy na jó, ott van a tárgy előttem, és nézem a tárgyat. Abba a 10 másodpercbe, fél percbe, 1 percbe néztem ezt a tárgyat, és hogy valami nem stimmelt. És... azt szoktam mondani, hogy mielőtt segre esnék, leszeretek googolni, tehát a negatív érzés, felől közelítem meg a dolgot, ez máskor is így, vagy festménynél is, és meggyőzöm magamat, hogy talán miért nem, vagy talán miért igen, ez egy ilyen belső játék. És ehhez kell lenni egy tárgyi tudásnak, és akkor billeg valahova a mérleg. De a tárgyi tudás szerintem elengedhetetlen ebbe a szakmába. Aztán van egy intuitív, megérzés alapú, ami meg hozzárakódik az ember. Én azt szoktam mondani a diákoknak is, hogy azért ez egy tanulható dolog. Hogy tudom, hogy ilyen elefántcsont toronyba zárt csodatudósoknak, bogaraknak gondolnak minket, ami ellen én nagyon küzdök, mert hiszem azt, hogy ez egy megtanulható dolog, úgy, mint bármelyik sport. Tehát, hogy mindenki lehet sportoló, az, hogy most megye 2-ig viszi, vagy egy sokkal másabb kategória, az egy más kérdés, az egy szituációs más kérdés. De tanulni kell, és a tanulás által szerintem az ember fejlődik folyamatosan. Én is fejlődök. Ez olyan dolog, hogy például hogy az egész életemet átjárja a műtárgy. Folyamatosan jönnek be műtárgyak, reggel elkezdődik a nap, e-mail áradat, telefon, amíg idefele jöttem az autóba folyamatosan, volt 3 ember, aki beszélt arról, hogy ez hogy kéne restaurálni, meg minden. Azt hiszem 6 óra 12 perckor jött az első képkeretezőtől egy fotó, tényleg, hogy akkor milyen színű legyen, hogy mennyi legyen visszakoptatva, stb., mert 6-kor nyit a műhely. Tehát, hogy annyira korán belekezd az ember, csak azt akarom mondani, és este 10 óráig van, tehát ha bármivel foglalkozunk ilyen sokat, az mindenkor ragad ránk. És hogy elszakadni el tudunk-e? Hát a kérdés az, hogy el akarok-e? Igazából nem. Ez átszövi a mindennapjaimat, ez a maga a műtárgy, mint olyan.
Fölírtam egy pár dolgot, amiről úgy szívesen beszélnék. Hát egyrészt ugye az, hogy, mint említettem, művészettörténész, és műtárgy szakértő. Uh-huh. Ez egyenes következménye, vagy ez külön kell még egy...
Ez párhuzamos inkább. Tehát a művészettörténészet az egy nagyon tudományos és nagyon elengedhetetlen alapot biztosít szerintem egy műtárgy szakértőnek. Az az egyetemi lét, az, hogy hogyan kell viszonyulni egy múzeumi kategóriás műtárgyhoz, valaki ugye kutató művészettörténész, valaki műemlékekkel foglalkozik. Én például mindig is múzeumokkal dolgoztam együtt, nagyon sokat kurátorkodtam, és más jellegű dolgokat csináltam múzeumi részben, ez a művészettörténész részt, de igazából én mindig műtárgy szakértéssel foglalkoztam, ez egy másik dolog. Ez kicsit olyan, mint hogy van az autószerelő, meg van egy autótervező, mind a 2 autó és 4 kereke van, de teljesen más oldalról fogjuk meg az autót. Nekem az életemet, azt mondom, hogy talán kicsit több műtárgy, de ez se igaz, mert ugye a múzeumnak a igazgatója vagyok, tehát hogy a 2 valahogy ilyen kiegyenlíti egymást. Műtárgyak vannak, aztán, hogy most fehér kesztyűbe fogjuk meg, vagy épp elmondjuk, hogy ez a pohár ez sajnos törött, az egy szituációs kérdés.
Azt olvastam valahol, hogy műkincsvadásznak hívják.
Uh-huh. Hogy is mondjam, a média, az újságírás és a hype az nagyon-nagyon erős, tehát a műkincs szó benne van, az már egy ilyen emelkedett, patetikus valami. Műtárgy nyomozásokat folytatok, a második világháború és az azt követő rendszerben eltűnt magyar műtárgyak visszahozásával vagy kutatásával foglalkozom. Nem mondom azt, hogy hobbi szinten, mert annál egy picit azért talán komolyabb, és ezt úgy kell elképzelni, hogy akár magánember is megkeres néha, hogy nézd, van egy családi fotónk, ez meg ezállt a szobánkba, ellopták, eladták, stb. Elkerült tőlünk, és szeretnénk felkutatni a hollétét, vagy...
Hogy lehet elindulni egy ilyen?
Minden sztori más. Vagy hogy egy komplett, mondjuk, lakberendezés, egy komplett kastély akár eltűnt a szocializmusba. Minden sztori más. Ez tényleg olyan, hogy mint egy nyomozói munka, leülünk és elkezdünk beszélgetni. Kivel találkozott? Ki az, aki utoljára láthatta a tárgyat? Volt-e komornyikuk? Volt-e utána tulajdonos váltása? Több száz műtárgy került így vissza egy a kezeimmel családokhoz. Minden sztori más. És a legszürreálisabb. Magyarországon ugye főleg a második világháború után egy nagy olvasztó tégely volt, itt átjött a román fronton, az oroszokig, a magyar TSZ-ig, a lakásfelszabdalásokon át, tehát itt minden volt. És minden egyes történet más. Minden egyes szituáció más, és ahhoz mérten kell felépíteni egy-egy, hát nyomozást hívjuk nyomozásnak. Uh-huh. Igen.
Ez nagyon izgalmas lehet, bennem is fölmerül, hogy vajon mi lett ezzel azzal, és
hát a legizgalmasabb az, amikor van egy zárványügyünk, ilyen is van, tehát hogy nem lehet a nyomára bukkanni, mert ezek ingóságok, és gyorsan gazdát cseréltek, vagy megsemmisült a műtárgy, és amíg nyomozunk, egy teljesen más oldalról egy teljesen más műtárgy jön, amire sosem gondoltunk. Szerintem azok az igazán izgalmasak, amikor rábukkanunk valami olyasmire, vagy rábukkanunk olyasmire, amire soha nem gondoltam volna egy adott szituációban. Magyarországon lapangó műtárgyból iszonyatosan sok mennyiség van. Épp azért, mert mind a politikai, mind a társadalmi berendezkedésünk az elmúlt 100 évben nagyon nagyot változott.
Igen, de gondolom egyre kevesebb lesz, mert azért egyre inkább az emberek... Tehát régebben az volt, hogy a padláson megőriztek dolgokat, amit nem tudták, hogy micsoda...
Én nem gondolom, hogy egyre kevesebb. Nem mindig igazi, tehát nem antik után megy a nyomozás sokszor. Sőt, ha azt mondom, a legutóbbi nyomozásom nem egy olyan történet volt, ami 100 évvel ezelőtt kezdődött, hanem csak 35. Uh-huh. Tehát 1989-ben egy hagyaték ki dologgal. 39 év, és az akkori modern műtárgyak, mert azok modern műtárgyak voltak, azok nem azok a poros patinás lovagi páncélok, amire gondol most vizuálisan az ember. Tehát, hogy én nem gondolom azt, tehát ugyanúgy vannak ügyek, vannak teljesen modern ügyek is. Hát rengeteg válás van, rengeteg sajnos betörés van. Tehát, hogy nem kell mindig arra gondolnunk, hogy hát elveszett erekék fosztogatóiként itt Indiana Jones kalapban, a 4-es 6-os vonalán keresünk különböző tárgyakat. Hát egy izgalmas színes világ.
Sok élményt kívánok hozzá, és nagyon szépen köszönöm Egyesi Balázs.
Nagyon szépen köszönöm.
A beszélgetőtárs Kéri Júli volt. Az imént elhangzott beszélgetés egy hosszabb podcast rövidített változata volt. A podcast elérhetősége anchor.fm/60-túl. Nézzünk be egy kicsit a régi idők moziába. Meskó Bánk szerint a nagyfilmek emlékei egy életen át kísérnek, és ha felidézzük, örömmel visszük őket tovább.
Mai vendégem Szomszéd Gergő, a régi Bemmozi üzemeltetője. Egy érdekes találkozás ez, mert fiatalkorom csodálatos emlékei fűződnek ehhez a mozihoz. Ugye az 50-es, 60-as években jártam ide még fiatal diákként. Mesélj nekem arról, hogy mi lett ezzel a mozival?
A Ben mozi nagyon régi mozi. 1911-ben nyílt, és gyakorlatilag különböző neveken működött egészen 2009-ig, amikor is a fővárosi tulajdonú mozit eladták egy magánszemélynek, ami után még egy pár évig próbálkoztak itt a vendéglátás üzemeltetői azzal, hogy mozit működtessenek, de ez nem igazán működött, és így úgy nézett ki, hogy véglegesen bezár 2010-11 környékén. És utána 5 évig itt nem működött mozi. Tehát ez az elmúlt 120 év folyamán, ez volt az egyetlen 5 év, amikor itt Margit körútban nem működött mozi. Én 2015-ben kerültem ide, azzal az ötlettel, hogy ezt élesszük újjá. Leginkább régi filmek vetítésével, mert ebből Budapesten akkor nem volt még, azóta sem nagyon van ilyen mozi, ami erre szakosodna, hogy effektíve régi filmeket veti. És ezt mi elindítottuk 2016. januárjában, ráadásul annyira hagyományos módon, hogy filmszalagról vetítettünk filmeket, ami hát akkoriban, és manapság már teljesen kizárt dolog, de akkoriban is nagyon nagy ritkaság volt. Ez egy elég nagy sikernek bizonyult, és immár 8 éve működünk ezzel a modellel, hogy leginkább régi, klasszikus filmeket vetítünk. Mostanság már azért vannak új filmek is, premier filmek is, próbáljuk a kettőt ötvözni. Egyrészt a budai nézőknek legyen olyan premier mozia is, ahol az új filmeket meg tudják nézni, de a régi filmekről sem mondunk le, tehát hogy az ugyanúgy napi szinten. Ma például a Casablancát fogjuk vetíteni miatt.
Milyen gyakorisággal működik ez a mozi? Mert itt van egy vendéglátóipari egység, amivel karöltve dolgoztok.
Minden nap van vetítés, és a mostani modell szerint ez napi 3 vetítést jelent. Tehát délután 4 óra körül kezdődik a program, és akkor 4-kor, 6-kor és 8-kor van körülbelül egy-egy vetítés.
Filmek kiválogatása, az kizárólag rajtad múlik, vagy van egy közönség igény is esetleg, vagy ők kell?
Hát igen, ez egy ilyen összetettebb dolog. Nyilván valakinek meg kell hozni a döntést, az általában én vagyok, most már van egy kollégám is, aki segít ebben nekem. De hát sokat építünk abból, hogy a közönségtől milyen visszajelzéseket kapunk, hát nyilván kapunk rengeteg levelet, üzenetet, meg itt személyesen is, meg hát látjuk, hogy milyen azok a filmek, amik működnek, és mik azok, amik nem. És akkor ez most már mondom, az elmúlt 8 év tapasztalatai alapján körülbelül be tudjuk lőni azt a repertoárt, ami itt működik ezen a helyen, ezeknek az embereknek, a mi közönségünk.
A mi közönségünk alatt az mit értesz? Csak a fiatalokat, vagy idősebbeket?
Ne. Teljesen vegyesen, nyilván nagyon sok a helyi, itt a második kerület környéki. Ott például idősek, tipikusan, hiszen nagyon egyszerű, ha itt lakik a közelben, akkor ez a legközelebbi mozi. De fura mód, különösen a Covid utáni bezárások óta rengeteg a fiatal, de olyan fiatal, aki 10 éves, tehát hogy akiket előtte én nem tapasztaltam nagy számban, valahogy úgy látszik ez a bezártság után ez lett a reakció, hogy akkor menni kell moziba. Nem lehet belülni tipikusan ilyen bennmozis közönséget, mert tényleg a 10 évesektől a nyugdíjas korosztályig mindenki jár.
Például egy vetítési nap. Hogy választott-e meg, hogy most kiknek akarsz szólni? Van ebbe terved, hogy most ezen a héten fiataloknak, idősebbeknek, vagy vegyessen ez, hogy alakítod ki a műsortervedet?
Több összetevős a dolog, ez ilyen célú tudatosság nincs, hogy most akkor ezt a fiataloknak ezen a héten, vagy másoknak. Inkább hát vannak sorozataink, például rendezőhöz kapcsolódó vetítéssorozatok, és akkor az logikusan egyik szerdáról a másik szerdára követi egymást, vagy rengeteg a jubileumi vetítés, amikor egy film 70 éves, 80 éves, 60 éves, és akkor az kerül sorra, vagy hát nyilván értelemszerűen karácsony környékén, akkor karácsonyi filmek. Vagy például most március 15-én valamiért jó ötletnek látszott Jankovics Marcelnek az Ember tragédiája, bár most az így effektíven nincs köze a március 15-höz, de egyébként mégis van. És az egy nagy siker történt volt, itt Teltházban működött akkor a mozi.
Néző, ugye a leendő néző az, hogy szerez információt arról, hogy mikor, mit fognak játszani?
Hát az elsődleges fórumunk az a Facebook oldal, annak van a legnagyobb közönsége, most már az 50 ezer fölött jár a követőink száma, az egy elég szép szám. Illetve hát most készül a weboldalunk, már jó hosszú ideje készül, de most már tényleg hamarosan ez el fog készülni. És mellett hát vannak ezek a hagyományos online oldalak, a port.hu, meg a nem tudom, mindenféle kulturális oldalak, ahol a mi műsorunkat átveszik, ott ezt lehet követni. Illetve van hagyományos nyomtatott programunk is, amit itt a moziba minden előző hétvégére a következő heti műsorunk elkészül, és azt itt el lehet vinni egy ilyen szóróla formájába, illetve a vitrineinket is a Margit körúton használjuk, szerint a látogatottsága az óriás plakátunknak, ahol a heti programunk ki van írva. Nagyon aktívak vagyunk Facebookon, de azt találtuk meg a leghatékonyabb elérési formának a közösség felé, az az elsődleges kommunikációs forma.
Kerestelek, hogy ennek a terülnek az elkészítése céljából, és mondták, hogy külföldön vagy szakmai úton, tehát jársz külföldre filmeket beszerezni, vagy hogy?
Hát ez egy másik, az mozihoz kapcsolódó, de nem feltétlenül mozi napi működéshez gondolom, hogy ez a filmforgalmazás, ami a filmek igen megvételét jelent, és az utána a mozikban van forgalmazás, hát ezt a részét még csak tanulom a dolognak, de ez a célja ennek a filmfesztiválok járásnak, hogy az ember keressen olyan filmet, ami érdemes a megvételre, és akkor utána azt Magyarországon forgalmazza.
Na most ezek a régi filmeket, tehát az én fiatal koromban ugye nagyon nagy olasz és francia filmeket vetítettek, amely közönség tódult, és remek humorú filmek voltak az olasz filmek, Vittorio Gassman, ugye Ugo Tognazzi, mondhatnám itt a neveket. Ezek közül kerülnek ide a vászonra filmek?
Előfordul, nem mondom, hogy ez a fő csapás irányunk, mert ez egy kicsit bonyolultabbak ilyen beszerzés ügyileg, mint mondjuk az amerikai filmek, amiknek bejáratott forgalmazói útja van Magyarországon, mondjuk egy régi Gassman filmet, ahhoz ilyen olasz filmintézeten keresztüli úton kéne, és akkor nem biztos, hogy van belőle olyan minőségű vetítési kópia, ami egy vásznon jól mutat, mert nem feltétlenül, ugye ezek régen filmszálogon működtek, azok már nincsenek, azokat át kell alakítani olyan digitálissá, ami mondjuk egy ilyen nagy vásznon jól néz ki. És akkor néha az a probléma, hogy nincs belőle kópia, ami jó minőségű, vagy hát nincs hozzá mondjuk magyar felirat. Hát anélkül nem lehet vetíteni Magyarországon. Meg hát Belmondo filmek, Bolland Piero előfordul, Jules és Jim, tehát inkább ez a Godard-Truffaut vonal. Próbálkoztunk, valamelyik működött, valamelyik nem.
Most az elmúlt 10-20 évből visszanézve, mit tudsz említeni, aminek sikere van, és kérték, és vetítettétek újra, mi volt olyan nagy film, ami?
Hát vannak bejáratott nagy sikerek, például a Tarkovsky filmeket, azokat nagyon szeretik, a Stalkert, vagy a Tükör volt tegnap éppen, vagy a Solariszt, ugyanígy az amerikai kultfilmekből a Harcosok klubját, vagy a Ponyva regényt, azt bármikor lehet vetíteni, mert van rá igény. Magyarországról is a Tar Béla filmek, vagy éppen a Macskafogó rajzfilmet, vagy az Ötödik pecsétet, vagy a Tanút, azt gyakorlatilag ilyen havi rendszerességgel vetítjük, mert hogy akkor a közönsége van.
És általában milyen telítettsége van a mozinak itt, tehát 50-60-70%?
Hát ha az átlagot nézzük, akkor igen, ez az 50% az, ami működik, ez nyilván eloszlik, tehát hogy sok olyan film van, ami teltházzal megy, és vannak ilyen úgymond mellélövések, vagy hát próbálkozások, amikor hát alig van néző. Vagy hát mondjuk a korábbi délutáni sávban nyilván nincs akkora néző, mint egy hétvégi esti sávban. De az összkép az körülbelül ezt a félházat jelenti, igen. Szóval ha az megvan, az meg vagyunk elég, abszolút.
És még annyit mondjál végezetül, hogy a vendéglátóipari egységgel milyen a kapcsolatot?
Egybe vagyunk nőve. Az emberek általában nem is tudják ezt megkülönböztetni, hogy akkor ez most ez egy két külön cég, vagy ez hogy működik. Teljesen jó a kapcsolatunk. Nyilván van átfedés a vendéglátóipari vendégek és a mozinézők, illetve nyilván a mozinézők előtte vesznek innivalót a moziba, bemennek, utána itt maradnak iszogatni. Tehát hogy ez egy működés, jó kapcsolat a vendéglátó.
Én azt kívánom neked, hogy a jövőben is így menjen, és köszönöm neked a beszélgetést. Szomszéd Gergővel Meskó Bánk beszélgetett a Bemmozi történetéről.
Egy kis múltba tekintés Ámen Dzsókával, aki Albert Zsuzsa József Attila díjas költőt kereste fel 2022-ben. Sokáig a Magyar Rádió munkatársa volt, ilyen műsorokat szerkesztett, mint az Édesanya nyelvünk, illetve a Beszélni nehéz. És ahogy Zsóka emlékszik...
Kezdő tanárkoromban sokat forgattam a Miért szép című kötetét, amely segített a tanított versek elemzésébe. Ma is hálás vagyok érte. Mai vendégem Albert Zsuzsa költő, József Attila díjas, aki ebben az évben volt 90 éves. Ha visszatekintesz az életedre, milyen fő fordulópontok voltak, hogy ennyi ideig tudtál verset írni?
Én mindig kevés verset írtam. Csak akkor írtam, amikor nagy szükségem volt rá, hogy a lelki egyensúlyom helyreálljon. Én nem is tudom, hogy voltak-e fordulópontok az életemben. Az nagy dolog volt, amikor egyetemre mentem, és az is nagy dolog volt, amikor a rádióba kerültem, amikor férjhez mentem, amikor gyerekeim lettek. Aztán úgy folyt az egész, mert végig kellett csinálni. Az irodalmi osztályon dolgoztam, szerkesztő voltam. Az egész magyar irodalom előttem volt, az élő is, meg a klasszikus is. Abból lehetett válogatni. Tulajdonképpen az emberen múlt, hogy mit választ, és volt, az főnökök elfogadták. A mai magyar irodalomból is, az akkoriból azt választottam, akit szerettem. Voltak, akik nem másokat, voltak, akik éppen akkor sikereseket. Én avval nem foglalkoztam, hanem mentem Veres Péterhez, meg Vörös Sándorhoz, I.S. Gyulához, meg Jékeli Zoltánhoz, akik igazán jó írók meg költők voltak, és éppen egy kicsit el voltak nyomva, vagy nagyon, mondjuk kizárták az Írószövetségből például, egy-két évvel előtte. Tulajdonképpen amikor én oda kerültem, az már egy kicsit az olvadás ideje volt. Szóval azért 56 fele haladt már 54. Úgyhogy előttem volt az út, csak rá kellett lépni. És én láttam, hogy hova kell lépni.
Hogy kerültél a rádióhoz?
Hát úgy, hogy azt gondolták, hogy én tudományos munkával fogok foglalkozni, de aztán utolsó pillanatban meggondoltam magam, hogy én inkább tanítani akarok. De akkor a tanári állások már mind elmentek, és akkor más nem volt, csak a rádió. Hát most mit csináljak? Dolgozni kell, meg kell élni valamiből, hát akkor oda mentem. Különben is szerettem a rádiót, mint hallgató. Hát aztán megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor az ember ott dolgozik. Mert sok munka, kemény munka, és eleinte, amikor oda mentem 54, ugye 56 fele haladt, de azért még benne voltak az előző évek is. De meg lehetett oldani. És sok rendes emberrel találkoztam, és sok kitűnő emberrel találkoztam. Az nagyon jó volt. És nagyon tiszteltem, mondjuk én nagyon-nagyon tiszteltem azokat, akikkel dolgoztam. Ezt ők érezték, és nekik meg jó volt, hogy a rádióban hallhatták őket, és még valami kis pénzt is kaptak érte, nem sokat.
Úgy tudom, hogy ebből a sok beszélgetésből könyv is született.
Hát ez igen. Ez egy olyan dolog volt, hogy volt egy-két munkatársam, a Domokos Mátyás meg Lator László, akik ennek a szervezésében együtt voltak velem. És ott nem én beszéltem csak valakivel, mert olyan is volt, amikor egy-egy versről beszélgettünk, vagy egy írónak a legújabb munkájáról, hanem itt azokról az írókról beszéltünk, akik a barátaink voltak, de már meghaltak, kortársaik voltak. Olyanokat hívtunk oda, akik ismerték őket, szerették őket, a munkájukat is nagyon jól ismerték, és itt tulajdonképpen új életet kaptak ezzel, hogy a rádióban megformáltuk őket újra, beszéltünk róla. Ezt a rendszerváltozás után csak kettő ilyet lehetett csinálni, aztán akkori főnök azt mondta, hogy ilyet többet nem lehet. Na, aztán őt elküldték, én maradtam, és csináltam belőle 120-at. Szóval, tehát 11 kötet, úgyhogy a 11. az egy ilyen korábban elkészült 56-ról is szóló munkákat gyűjtöttem ebbe külön össze.
Mikor volt időd ezzel foglalkozni?
Egész nap ezzel foglalkoztam. Nekem volt egy édesanyám, volt egy férjem és volt két gyerekem. Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor az édesanyám volt, aki mellettük volt. Aztán amikor nagyobbak csikák lettek, akkor azért ketten voltunk a férjemmel együtt, aki Albert Gábor kitűnő író volt.
A rádiózás mellett mi volt az, ami arra késztetett, hogy verset